ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig egyébként több mint 51 ezeren nézték meg. Holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fok után napközben 30-35 fok közötti értékekre számíthatunk, de délkeleten még 38 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egy Eszterházi család vallomásai.
Harmonia Celestis. Részletek Eszterházi Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
A regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha.
Kék voltam, kéken születtem, 5 kilót nyomtam. Gramra annyit, mint apám. Mi ez, ha nem csoda? Csodának persze csoda, de milyen csoda? Mit jelent? Mégiscsak valamilyen azonosság. 5023 azonosság. Halva születtem. Meleg vízbe tettek, azután hidegbe. Így mentettek meg. Nehány percig tartott. A nagymamám, aki Pestre jött, sírt. Gondolom, először s utoljára életében. És egyébként az enyémben is. Túlságosan nagy voltam. Sokat kellett dolgoznom, hogy kibújjak. Ez kimerített. Kezdetnek nem rossz. Hallottam, hogy ilyenkor sok neuront veszít az ember. Mindig azt gondoltam, hogy ez végzetes. Milyen intelligens lennék, ha ezek a neuronok nem hiányoznának. Nagypapa, aki mindent tudott a családról, ki-ki, címek, rangok, hivatalok, méltóságok, ágak, bogok, éppen azért, hogy később ne legyen pontatlanság, minden újszülött családtagunknak megírta a gyászjelentését. Jött a boldog távirat, valahonnét Pápáról, Kismartonból, Bécsből, Párizsból, Cseklészről, íme, örvedjünk, világra jött, mire nagypapa rágott egyet a pipáján, bólintott majd, kezében a távirattal odaült az íróasztalhoz, és elkezdte írni az ártatlan csecsemő gyászjelentését. Mint egy arkangyal, parlossal. Porból vagyunk. Nekem is megírta rögtön. Apám magzati reményei okkal voltak magasra sófolva. Ebben nem volt szerénytelenség. Tényleg, apám egész életében szerény volt. Soha nem hallottam kérkedni, semmilyen személyes képességét nem tolta előre. Talán csak a magánya szerénytelen, jobb hiány gőgös. De facto azután minden másképp történt. Nem az lett a baj, ha lett baj, hogy más lett az élete, hanem hogy a történelem folytonosan kitúrta a saját életéből. Mintha egy színészt egy másik darabból, egy másik darab felől instruálnának. Van egy nagypofájú, büdös lehű rendező, és lökögeti apámat a balfenék felé. Édesapám egy királydrámába játszik, és egy könnyű Bradley felől irányítgatják. Vagy fordítva. Ő meg sodródik. Mit tehetne? A nagymamának küldött levelekre oda kellett írni UP. UP oroszlány. Utolsó posta. És ez oly titokzatosan hangzott, mintha a nagymama a világ végén lakott volna, illetve még azon túl is egy lépéssel. Rendszeresen kellett írni, nem levelet, hanem lapot, nyílt postai levlapot, és ő is ilyeneket küldött nekünk. Elképesztően unalmas lapokat kaptunk, s írtunk. Ő arról, hogy milyen az időjárás, és hogy áll a kukorica, mi meg lényegében mi is erről. Majkon lakott, ezért ő volt a majki nagymama, ellentétben a pesti nagymamával, aki a Monitor utcában lakott. A
Majki kastély eredendően egy szerzetesrendnek épült a kamalduliaknak. Az öcsémmel volt egy kamaldulis játékunk, lényegében összeveszés vagy veszekedés helyett. Nagymama mesélte, hogy ezek a bencésekből léptek ki, és nem beszélhettek egymással. A kamaldulizás azt jelentette, hogy a kezdeményező vigyázálásból egy nagy hangsúlyos lépést előrelépett, mint egy kilépett a bencésekből, és ezáltal nem lehetett hozzászólni. Az öcsém jobban betartotta a hallgatást, mint én, igaz, ő elég szemetül használta, vagyis vita közben hirtelen kilépett a bencésekből, én meg ott álltam az érvelésem kellős közepén megfürödve. Ilyenkor lényegében úgy viselkedtem, mint második József, amit nem részleteznék, de a kamalduliakat is ő tiltotta aztán be. Fehér barátoknak is nevezték őket, mert fehér csuhájuk volt, melyet elől-hátul kötény egészített ki, derekukon barátzsinór fogta össze. Lábukon leginkább sarut, ritkábban csizmát viseltek, fejük tetejét borotválták, tarkójuknál félkörívben rövidre nyírt hajat és hosszú szakát viseltek. A fő épületet körbevevő cellaházakban laktak, ősapám építette nekik, nem tudta, hogy a nagymamámnak is építi. A házban 4 helyiség volt, hálószoba, műhely, kamra, kis kápolna és egy hosszú-hosszú folyosó. Meg egy kis udvar. A szomszédban nem lehetett átlátni. A némasági fogadalom nyáron és télen 3-3 napra föl lett oldva. Vajon mit beszélhettek ekkor egymással? 3 napig mit? Ha megbetegedtek, kitettek egy fazekat az ablakba, innét tudták a fráterek, a fel nem szentelt rendtagok, hogy baj van. Nyaranta, valamint ha testvérünk született, sokat voltunk a nagymamánál. Ő tanított meg minket a munkára. Mert azt ugyan láttuk, hogy apánk mindig dolgozik, de ebből nem szívesen tanultunk volna, mert csak ült az íróasztalánál és fordított, ami azt jelentette volna, hogy folyton tanulnunk kell. Mami próbálkozott közvetlenül is, de hát kérdem én, mikkel? Közértben bevásárolni, kertben gazolni. Ezek nem férfi embernek való komoly dolgok, húgunk kifejezése. Jó szántunkból nem is csináltuk. És főként nem volt fizetség. Nagymamánál a fő munka a fűrészelés volt és a vízhordás. 2 régi grófi fehér zománcos kancsóval kellett a nyomós kútról vizet hozni, tarifája 50 fillér, ez számított a legjobb üzletnek, csak véges volt. Végtelennek tetszett a felfűrészelendő fa mennyiség. Vastagság szerint járt a fizetség, illetve eseti elbírálás alá esett a göcsörtösség és egy bizonyos bükk, amelyik nagyon kemény, ezekre felpénz járt. Vastagság volt 10 filléres, 20 filléres, 50 filléres, 1 forintos, 2 forintos. Mi határozhattuk meg a méretet, nem csaltunk soha. Kicsit ellenőriztük egymást. Mái napig bárhol, bármikor ránézésre megmondom egy fatörzsről, hány filléres. Vitatható esetben nagymama mondta ki a döntőszót, kemény nagyvonalúsággal, vagyis nem nézett a körmünkre, de a legkevésbé sem hatódott meg, hogy tisztességesen dolgozunk. 45 után ugyan mindent elvettek, de a nagypapa német ellenes magatartásáért néhány oldalt meghagytak, amit nagymama felesbe kiadott, onnét kapott krumplit, zöldséget, gyümölcsöt. A régi jégverembe volt az istáló a Katinak, a tehénnek, akit nagymama húga gondozott, az Emma néni, de így senki nem hívta, csak úgy, hogy Timbi. Irigyeltük a nevét. Hasonlított a dédpapára, akit fényképről ott minden nap láthattunk, az ókonzervatív ellenforradalmi erőt. Timbi jósága még nekünk gyerekeknek is föltűnt, talán mert ő csak és kizárólag jó volt. Reggel elment dolgozni az erdészetbe, este megjött, kiment a Katihoz, vacsorázott, kicsit olvasott angol társasági lapokból, aztán lefeküdt. Csöndes, növényi jóság lakozott benne. Bár lehet, hogy félreismertük. Egyszer nyitva felejtett 2 ablakot, és orkános húzat söpört végig a ház legfontosabb terén át, a folyosón. Az volt a konyha, a szalon, az ebédlő. Micsoda jeges szél fúj felőled, tette szóvá nagymama. Timbi meg visszakurjantott. Mindegy, csak fújjon! Ezt is megjegyeztük. Mindegy, csak fújjon. A tehénen kívül volt még kutya, Daxlik és Foxik, macska, számolatlanul, és bolha, számolva. Versenyeztünk, kinek van reggelre több csípése.
Ezt is becsületesen számoltuk a másikon, főként deréktájta, pizsamanadrág gumírozásának magasságában. Elsőre igen megneszeltünk, de nagymama legyintett. Ez csak viszket, amire mi szinte véletlenül azt felettük, nagymama, de hát ez viszket. Így aztán nem jutottunk tovább. Bolha fogásban a hugunk a legjobb, mert kitartó volt. Tyüttyög mondtuk meg, hogy Tyütty Mózes, és nagyok a körmei. Deranda állat, mondta, amikor hallotta őket összeroppanni a körme alatt. Isten teremtménye, dörrent fenyegetően nagymama. Még az ecsedi láp is Isten teremtménye volt. Azt még a bolháknál is jobban utáltuk, mert a bolha legalább becsületes, gyáva, ugráló, de becsületes. Tudjuk, mire lehet számítani. A csípés az csípés, a viszketés az viszketés, és a vakarás az vakarás. Az ecsedi láp viszont egy gonosztevő, egy kiismerhetetlen tolvaj. A dédpapáik egyik birtoka arra felé esett, nagymama ezért ismerte. A nagypapa úgy mesélt, mintha diktált volna. A nagymama meg úgy, mint aki ír, mert nem szívesen mesélt, följegyzéseket csinált, skicceket, amelyekhez azután aggályosan ragaszkodott, minden szavához mereven, és azon felül, ami írva volt, semmit nem mondott. Ha még kérdeztük, belenézett a papírjába, keresgélt, aztán széttárta a karját. Nincs. Akár egy igazi író. A láp jó termőföld volt, de veszedelmes is, mert könnyen kigyulladt. Egyszer atyával ott járta még füstölgő földön, és a csizmán keresztül lehetett érezni a meleget. Oltás csak úgy volt lehetséges, ha körül árkolták az izzó részt. Végleg csak a téli hó oltotta el a tüzet. Egyszer két ökör megfulladt a füsttől. Két ökör füstmérgezésben, az már valami. Ezt megmondtam a nagymamának. A szigorúsága ugyanis nem megfélemlített minket, hanem egyenrangúvá tett. Nem is egyenrangúvá, hanem szabaddá. Szabad volt nem hülyeséget beszélni, szabad volt dolgozni, segíteni, szabad volt játszani, ha a játszás ideje volt, szabad volt a nap minden pillanatát értelmesen eltölteni, és nem volt szabad hazudni. A hazugság számított a legnagyobb véteknek, a hazugság bármely fokozata és formája, és hiába sunyítottunk, görgettük, forgattuk nagy-nagy gyermeki tapasztaltsággal, ha megérdemeltük, lebuktunk. A Majki nagymamánál folyamatosan ütött az igazság órája. Kakuk, kakuk, éjjel-nappal. A büntetések szigorúak voltak, és persze igazságosak. Ám ez utóbbi nem érdekelt minket, noha amúgy ez nagyon is érdekel egy gyereket, de a szigorúság olyan heves volt, olyan mértékű, hogy a meglepetéstől újra meg újra nem kaptunk levegőt. Csak háp-hápogtunk. Így az a vas következetesség is rejtve maradt előttünk, melynek ismerete pedig hasznos lett volna. Ki hitte, arányozta volna, hogy annak az állításnak, miszerint valami vagy valaki Isten teremtménye, olyan messziható következményei vannak, hogy valakit vagy valamit például nem szabad által haintani a kerítésen. A kerítés esszenciájához tartozott, hogy kőből épült. Az alapító kegyúr azt is megengedte, hogy a környe határában található római romokból, meg a gesztesi várunkban, az kapu mellett folyosó formán killebb találkozó épületben lévő faragott köveket onnant szabadon elhordhassák a remeteség építési munkáihoz, vagyis átláthatatlan. Régebben azon célból, hogy a barátok celláikban el legyenek egymástól és a világtól vágva, most pedig ha célja nem is, de következménye az lett, hogy a kerítés fölött átkúrt Isten teremtményét a röppájának megfelelően egy idő után nem lehetett látni, csupán sejteni. Azt sem lehetett ellenőrizni, igaz-e a néphit, mely szerint Istennek ez a teremtménye mindig a talpára esik, viszont izgalmas fogadásokat lehetett kötni, mennyi ideig marad ez a szárnyakkal nem bíró teremtmény a levegőben, mert a földet érés mondhatni szent pillanatát mégiscsak meg lehetett állapítani, csukott szemmel, áhítattal, mint az aknavető tüzérek, elmélyülten számolva, egy, kettő, három, buff, illetőleg itt nyek. Ebben a húgunk volt a király. Engem mégiscsak fékezett a macska konkrétsága, leginkább talán az, hogy volt nevük. Igen, végül is az, hogy Isten teremtményei. Őt azonban ez hidegen hagyta, kizárólag a haintás, mint olyan foglalkoztatta, a röppája ívének kecse s a számlálás másodpercei. Az udvar légtere lassan megtelt repdeső macsekokkal, akárha énekes madarakkal. A lebukás idő kérdése lett, amely el is érkezett. Nagymama nem kérdezett semmit, bekéretett minket a szobájába. Nem kérdezte, mi történt, tudta. Se azt, hogy ki volt, mi voltunk együtt. A részvétel aránya, a ki milyen magasra nem érdekelte. A lelki furdalás nem számított enyhítő körülménynek, tehát a részleteket nem kívánta tudni. Kezében kutyakorbácsot tartott. Mi ez? Kérdezte húgunk, mert ő mindent megkérdezett. Kutyakorbács, tájékoztatott nagymama informatívan, amit megnyugvással vettünk tudomásul, nem lévén kutyák, még akkor is se, ha atyánk jó kedvében olykor így szólított minket. Nagymama arcáról se volt leolvasható az az elemi vihar, amely kisvártatva ránk tört. Akkor már nem láttuk az arcát, talán jobb is. Zsugorodtunk össze a korbács csapások elől, alatt. Fejenként kettő darab lett kiosztva, s mire felocsuttunk, a vihar már tovább állt. Édes csiklandást éreztünk a hátunkon, kellemes, érdekes zsibongást. Nevetni kezdtünk. Nagymama nem, de nem is haragudott a nevetésünkre. Ránk se. Láthatóan belülről és könnyen teljesítette azt a kívánalmat, hogy a hibáinkat gyűlölje, és nem minket. Hát, nem tudom. De ő tudta. Tudta, hogy a csiklandást mindjárt fölváltja egy fájó, égető sajgás, nyilamlás, és újnyi vastag hurkák lesznek a hátunkon. Mintha ezek mentén széjjel lennénk vágva, és széjjel is fognánk esni. Ezért mozdulni is alig mertünk. Ez volt a legfurcsább, ez az új mozgás, mintha lopakodnánk. Nagymama elől, a törvény elől, magunk elől. Nem volt jó. Macska már csak egyszer repült majkon. De milyen szépségesen. Az ember azonnal értette Ikaroszt. Apám látogatott meg minket nagy nap, és együtt ebédeltünk. Előírásosan, úgy, ahogy parasztházakban szokása. Nagymama a spárhertnél, mi férfiak illendőn az asztalnál, az asztalként szolgáló mosógép két oldalán. Egy óvatlan pillanatban az egyik macska, a rengeteg macska egyike, belenyalt apám tányérjába. Én macska ügyben már kivoltam tanulva, kussoltam. Apám se szólt semmit, villant a szeme, megragadta a dögöt, és nagy lendülettel kivágta át-át a hosszú folyosón ki az udvarba. Mintha a farkánál fogva, és előtte megpörgetvén kackiásson a feje fölött. Röpült Isten teremtménye végig a folyosón kifelé, a homályból a fény felé, égtelenül vernyálkolva, lábát négy felé terpesztve. Gyönyörűséges látás volt, és én rápillantottam édesapámra, az én nagy, erős apácskám, gondoltam büszkén. Ekkor kicsi fekete szél kerekedett a sparhert felől. Mátyás, csattant a jeges hang. Mátyás, kérem, a macska is lény, Isten teremtménye. Úgy leteremtette a fiát, hogy az rögvest akkora lett, mint én. Ez se volt rossz. A két gyerek úgy együtt a mosógép mellett. Korbácsot nem kapott, de bocsánatot kellett kérnie a macskától. Nem is tudom, mi a jobb, rosszabb. A korbácsban volt valami hősies. Utólag.
Harmónia Celestis. Eszterházy Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette, és Zoltán Gábor rendezte.
A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Barátságos bölcsességek. Erdélyi Liliada beszélget Bak Jolánnal, a Fertődi Eszterházi kastély igazgatójával.
Visszatekintve a jelen hegycsúcsáról, igazi mesés díszletekkel fölépített sorsregény elevenedik meg most, elbűvölve a rácsodálkozót. A tengerszínszemű, törékeny alkatú, ám szívós természetű úrhölgy már emberöltőnyit szolgált Eszterházán. Ez idáig 58 szép esztendőt 1947-től. Máig egyetlen szerelme, a kastély, annak mindenkori jelene, jövője és történelme. Hajdan volt krónikások bizonnyal Dicső Hondleánynak neveznék a néhány éve a köztársaság aranykeresztjével kitüntetve nyugdíjazott hölgyet, kinek neve Bak Jolán, az Eszterházi kastély igazgatónője. Ott járt amkor két javakorabeli úr kopogtatott be a Tiszafa parkra néző irodába. Meglepetésemre az 50 éves érettségi találkozójukat szervező látogatók a szóban forgó örökifjú hölgyet Jolika néniként szólították.
Hát kérem szépen, ez a két fiatal ember annak idején a kertészeti középiskolába jártak, Én meg átmenetileg voltam a leány kollégiumnak a vezetője. Ez csak egy mellékállás volt, mert Porpáci Aladár bácsi, az igazgató, aki tulajdonképpen a kastély megmentője volt, mondta, hogy Jolikám aludjon a lányokkal, amíg nem kapunk egy női tanárőt. Tudnélik, a leány kollégium is itt volt a kastély nyugati szárnyában. Hát voltak olyan diákok, akik korengedménnyel iskolázódtak be, hogy így mondjam, és bizony nálam idősebbek is voltak. De hát engem így kellett szólítani, mint Joli néni. És most arra kértek, hogy vasárnap lesz egy találkozójuk, legalább egy rövid időre legyek itt, és mutassam meg nekik a kápolnát.
Bak Jolán nem csak, hogy igazgatója volt, van évtizedek óta az Esterházy kastélynak, hanem a kastélyból elszármazott tárgyak felkutatója. Ez valami különleges küldetés? Mi az, ami motiválja Bak Jolánt arra, hogy föltétlenül azokat a tárgyakat fölkutassa, amik valaha itt voltak?
Amikor ide kerültem a kastélyba, akkor egy orosz nemi beteg kórház volt. Tehát a jelenlegi kastély teljesen ki volt ürítve, szabad volt, bárki bármit vitt, sok mindent itt elégettek, és hát akkor kimondani az, hogy helyreállítjuk múzeummá, vagy valami mássá, szó se lehetett róla. Tehát innen mindenki vitt ide, senki nem hozott semmit, csak idegen anyagot raktározása. Ez volt a második világháború utáni időkben, s végre 1959-ben, amikor Haydn halálának volt az évfordulója, akkor felmerülhetett a gondolat, hogy múzeumot a középső részből akkor nyitottuk meg a nagy közönségnek. Na persze olyan dolgok kerültek elő, ami nem is itt a kastélyban volt, aztán rengeteg, ami itt a kastélyban volt, birtokomban van az 1932-es szobaleltár, tehát az egész kastély leltára, valamint az 1872-es inventárium, és ennek alapján tudom azonosítani a tárgyakat. Másrészt birtokomban van egy fotóalbum, amit 1936-ban a Diebold, a híres soproni fényképész úr vett fel, és nem csak, hogy azonosítani tudom, ha találok rajta valami jelet, hanem látni is tudom, és összehasonlítani, hogy egyezik-e a fotón látható bútordarabbal. Tulajdonképpen úgy kezdődött ez, amikor a 60-as években kaptam először pénzt a minisztériumtól, hogy a kastélyból elszármazott dolgokat összeszedjem. Egyszer csak megjelent nálam Diebold Károly bácsi, aki egy fényképész dinasztia utolsó tagja, és mondja nekem, hogy te, Jolikán, tulajdonképpen te mit csinálsz itt?
Mert hogy Jolikát régen ismerte Diebold bácsi.
Koromból. Mondom, az építkezés hozzám tartozik. Akkor visszavásárolom, visszaszerzem azon dolgokat, amik itt voltak a kastélyba. És mondom, de miért tetszik kérdezni, Karcsi bácsi? Hát azt mondja, azért, mert olyan sokat írnak rólad a sajtókban, hol negatíva, hol pozitíva, megmondom őszintén, legtöbbet negatívan. Ugye hát akkor ez még nem volt egy olyan dolog, természetes dolog, igen. És azt mondja, hogy megajándékozhatlak téged egy gyűjteménnyel. Milyen gyűjteménnyel? Hát majd összeállítok a fotóimból egy albumot. Jaj, hát majd a nyakába ugrottam. Kérdeztem tőle, és a Karcsi bácsi onnan tudja, hogy ezek kastélyak. Azt mondja, 1932-ben, és utána még kétszer, 36-ig volt engedélyem a kastélyba bejönni a herceg úrtól, és akkor fotóztam külbelső dolgokat. Ebből összeállítanék neked egy anyagot. Nekem ajándékozta, mint Bak Jolánnak. Úgyhogy ez tulajdonképpen a saját tulajdonom.
Ez egy óriási fotóalbum, leltár számokkal, és ez alapján lehetett beazonosítani azokat a tárgyakat.
És a leírások alapján a kastélykapu.
A gyönyörű kovácsoltvas kastélykapu.
Gyönyörű látvány az egész épület. Ugye mindenütt még megvannak a zsalugáterek. Látszik, hogy az épület maga.
Hát még nem. Nagyon jó állapotban
igen,
volt, 30-as
igen.
években.
A belső díszudvari rész a szökőkúttal, ami sajnos most nincs itt, már két esztendeje elvitték, hogy restaurálják, de közben kiderült, hogy az már annyira olyan állapotban van, hogy újat kell helyette, tehát rekonstruálják. De hát két esztendeje üres a nagy szökőkút. Ez nekem egy fájdalom, meg kell mondjam őszintén. Itt van például egy olyan életkép, amikor falkavadászatra indulnak.
Itt állnak a kastély igen. bejárata előtt, a 30-as évekből igen, azok az eszterháziak, akik akkoriban még itt éltek,
igen.
ugye?
Itt látszik a timpanon jobbról, balról, és ott még az eredeti óra.
Épület homlokzatán.
Igen. Itt szintén a belső, milyen picik még a tiszafák. Tulajdonképpen a tiszafák a Ciráki Margit grófnő telepítette ide. A 903 és 6 között volt egy nagy felújítás itt a kastélyban. Hát itt van a két gránátos ház is, valamint a muzsikaház, ahol a hercegi zenészek laktak. A következő a díszterem freskója, amit éppen most restaurálnak. Itt van a zeneterem nagy fali képei, három flamand és egy francia. Hát én ezeket így félig letépve láttam. De hát ugye fejlődésünk akkori korszakában nem volt szabad erről beszélni.
Itt van már ezeken a képeken látunk órákat.
216 órája volt a kastélynak, különböző díszórák. Hát ebből én 14-et megtaláltam.
Milyen helyeken találta meg Jolika ezeket?
A fülem nagyon jó volt akkor még, és az emberek súzosták. Egymást elárulták. Amikor megtudták, hogy én pénzért vásárolom vissza, akkor úgy jöttek. Még most is tudok nagyon sok helyet, ahol kép van, különböző tárgyak, butorok, de most már azt hiszik, hogyha 10 év múlva adja majd el, akkor 3 ennyit kapnak érte.
Kiderült, hogy innen mindent elvihettek, behozni csak olyan dolgokat hoztak, amik egyáltalán nem idevalók voltak. Hogy lehetett akkor egyáltalán valamivel is berendezni a kastélyt? Mik kerültek akkor ide?
A nyugati szárnyat Porpáci Aladár igazgató úr rögtön kilőtte, hogy itt egy kertészeti középiskolát rendez be. Tulajdonképpen ők voltak az első honfoglalók, de a kastély keleti szárnya, valamint a középső rész, a jelenlegi múzeum, növényraktár, gabonaraktár, és minden volt. 1959-ben nyílt meg, de csak pár teremmel, az úgynevezett múzeum, és akkor az is mindig bővül tovább, és végül mi a kutatóintézet dolgozói is itt kaptunk helyet.
Most mondott egy nagyon érdekeset, hogy mi a kutatóintézet dolgozói, mert hogy akkor nem muzeológusként került ide, hanem mi volt, miután a Jolika néni, mint nevelő nő feladatkörből átkerült egy másikba, itt a kastély épületében?
Tulajdonképpen Porpáci Aladár igazgatór mellett voltam könyvelő. Utána mindig mentem följebb, gazdasági igazgató lettem, akkor igazgatója a múzeumnak. Kutatóintézeté volt itt az egész terület, tehát a kutatóintézethez tartozott az úgynevezett két gránátos ház, a lóistálló épülete, valamint az úgynevezett tisztartóház, amiből, amikor az iskola beindult, fiúkollégiumot rendeztünk be. Ide tartozott a Morjánet Színház, az ipartelep ide tartozott, és hát ugye a park, a sírdomb nagyon nagy területe lett a kutatóintézetnek.
Már így visszanézve az időben, egy nagyon érdekes életút különböző stációknak, különböző státuszaival rajzolódik ki Bak Jolán életében, és ez mind itt, Eszterházán, a kastélyban. Most már történelemmé vált a neve, meg a személye. Egyáltalán az az ember, aki képviseli ma az eszterháziak életútját. Ha van valaki ma Magyarországon, aki nagyon sokat tud az Eszterházi kastélyról, talán a legtöbbet, és az Eszterházi családról, az mindenképpen Bak Jolán. Erről nekem az jut eszembe, hogy egyszer itt a kastélyban volt szerencsénk találkozni együtt Antal herceggel, aki csak úgy emlegeti, hogy hát az igazi hercegnője a kastélynak Jolika. Hogy is van ez?
Mint muzeológus sosem működtem. Hogy én felismertem a tárgyakat, összeszedtem. Először úgy kutattam fel csak, hogy ingyen próbáltam. Később aztán már adott a Földművelési Minisztérium erre pénzt, és visszavásároltam. De hát ez nem jelentette azt, hogy muzeológus. Könnyű volt nekem mindezek birtokában, amit az előbb elmondtam, hogy a leltárak és a fotóalbum alapján. Amikor ide kerültem, akkor nagyon-nagyon szerettem hallgatni a szobaasszonyok elmesélését, az inasok meséjét. Ők még az eszterháziak idejében voltak itt, 1945-ig tulajdonképpen itt voltak az eszterháziak. Jól lehet, nem állandóan laktak itt, de a személyzetet fenntartották, és a rend az megvolt.
Hivatásának érezte azt, hogy föl kell kutatni, és újra vissza kell gyűjteni azt a sok-sok értékes tárgyat, ami innen elindult, szerteszét a Szél Rózsa minden irányába?
Igen, lassan hivatásomnak éreztem. Kezdetben nem ezzel a tudattal. Én csak úgy gondoltam, hogy valahol dolgoznom kell, mert ugye háború után voltunk, és észre se vettem, annyira megszerettem, mintha valóban a sajátom lenne ez a kastély. 1947-től 2005-ig az egy hosszú korszak.
Hát több mint fél évszázad.
Hát valami gyönyörű volt, mind jobban belé szerettem itt a dolgokba, és mind jobban érdekelt, és kutattam itt, ott, amott iratokat. Aztán összeismerkedtem a családdal, akik élnek még, most már hála Istennek járnak is ide, például a 13. herceg, az Antal herceg, akinek most alakítottunk ki itt egy lakosztályt, és ő nagyon szívesen tölt itt napokat, és ismertem ugye a László herceg urat, a Pál herceg urat, és sokat voltam Eisenstadtban, Kismartonban, a múzeumban, a kastélyban. Hát nagyon sok közeli ismerősöm van köztük. Egyesek már azt hiszik, hogy rokonságban is vagyunk, mármint az Eszterházi család és én, mert hát annyira szeretem a birtokaikat, illetőleg az ittlétüket. 1999-ben megszerveztem az első találkozót. Akkor 33-an gyűltünk össze, kimentünk a sírdombra imádkozni, tudnélik a Miklós herceg és a feleség, a Ciráki Margit grófnő, ott vannak eltemetkezve, és onnan bejöttünk, egy gyönyörű koncertet végighallgattunk, utána a kápolnát akkor kezdtem átalakítatni, illetőleg rendezni, és azt is megmutattam, és egy fogadáson vettek részt, akkor mindenkivel közelről összeismerkedtem, mert ugye mindegyik, mondtam másiknak, ja tudod, ő az, aki itt van a háború után, időkből, és ő az, aki mindent tud.
Julika, voltak-e olyan pillanatok a jó néhány évtized alatt a kastély falai között, amikor újra meg újra megdobogtatta valami a szívét, amitől azt érezte, hogy de hát ez az én hivatásom, hiszen a családjává vált, mint az Eszterháziak is. Julikának nincs is saját családja, hanem az életének szinte minden percét a kastélyra áldozta.
Az, hogy itt elkezdődött 59-ben Kodály Zoltán vezényletével a komoly zenei hangversenyt, attól kezdve minden nyáron megtartottuk a zenei heteket. A látogatók száma is egyre jobban nőtt, mert volt olyan esztendő, amikor 280 ezer látogatója volt egy-egy esztendőben.
Julika most ide tett a dohányzóasztalra egy nagy füzetet, amit saját magának vezeti kimutatásként.
És minden esztendőben írom, hogy belföldi, külföldi összes, sőt, azon belül felnőtt diák. És ez 1959-től van. Most már 67-70 országból jönnek a látogatók, mert azt is jegyzem és iratom. 253 ezer volt. Yeah. 1987-ben akkor volt a csúcsforgalom. Sőt, ebben a minden tudó füzetemben az is bent van, hogy egy kis szálloda is nyílt a második emeleten, bár nem valami rangos szálloda, de mégis nagyon szeretik, ugye, mert a kastélyban alusznak. Az is 1960-as évek elejétől jegyezze be, hogy melyik hónapban mennyi.
Az is Bak Jolánnak köszönhető, hogy megnyílt itt ez a szálloda, ami fogadja a turistákat?
Persze. Kötelességem volt ez is.
Mindig gondoskodnak róla, hogy pezsgő legyen itt az élet méltóképpen. Június közepe táján nyílt egy újabb kiállítás.
Június 10-én volt Margit ünnepe, és mi 11-én tekintve, hogy az a szombat, akkor ünnepeltük meg, mert Ciráki Margit grófnő, Eszterházi Miklósnak a felesége, a jelenleg élő hercegnek nagyanyja. Hát így három termen keresztül, amit annak idején neki kialakítottak, tehát 1910-ig összeszedtük vettem azokat a dolgokat, ami az övé volt.
Tehát az ő személyes tárgyai?
Nagyon sok abból, levelezések. Akkor például, hogy nem mondjak más, mert hosszú lenne így felsorolni, a végrendeletét, amiben az volt a kívánsága, hogy őt ne a családi kriptába temessék, hanem itt a kastélytól, mint egy fél kilométerre eső úgynevezett sírdombon, egy mesterségesen összehordott domb ez, ahogy leírja a végrendeletében, azért temetkezett ide, és nem kriptába, hanem sírban, hogy onnan lássa mindig a kastélyt, lássa a fertőt. Ezt olyan meghatóan írja le a hosszú végrendeletben, ez is itt van nálam, ezt is sikerült megszereznem. Aztán egy csomó levelét, akkor fényképeket, oda van a férjével eltemetve. Ciráki Margit hercegnő 1910-ben halt meg, a férje 1920-ban.
Egy titkos álma Bak Jolán igazgatónőnek, mely külön történet mára a kastélyban. A szénraktárrá koszlatott és becstelenített kápolna újjáélesztése. A varázslatos megoldásig viszontagságos erőpróbákkal teli út vezetett.
Nagyon nehéz volt idáig eljutni, amikor megkezdhettük a munkálatokat. Először próbálgattam így gyűjtögetni pénzt, na hát az egészen minimális volt. Akkor néhány koncertet jótékonyságival minősítettem, hát egy pár millió forint ebből összejött. Nem volt könnyű dolog, mert korábban, amikor elkezdtem az a terveztetését, kérdezte tőlem a minisztériumban a főnököm, mondja, Jolikám, akar még maga dolgozni a kastélyba? Hát én néztem rá a nagy szemeimmel, és mondom, miért kérdezi ezt? Azt mondja, kápolnát építünk. Tehát nem volt egy dicsőséges gondolat.
Hányat írtunk ekkor?
79-et. Aztán az úgynevezett rendszerváltás után már komolyan kezdtem bele foglalkozni. Hát eddig is komolyan, de akkor már gondoltam, ó, Joli, neked most már mindegy. Ha elküldenek is, akkor is kötelességet megcsinálni. És akkor a jó Isten az utamba adta a dánokat. Itt a városban van egy dán-magyar cég, akik tetőtérablaképítéssel foglalkoznak, és az igazgatójuk átszólt, és mondja, te Joli, úgy szeretném bemutatni a főnökeimnek a kastélyt. Hát gyere, mondom, vannak nekem jó idegenvezetőim, de mégis, hogy te mutasd meg. És akkor egy belső hang súgta, na Joli, most menned kell. A Kopenhágai Királyi Kastély igazgatója volt az egyik, és másik két úr ugyancsak Kopenhágából, és a Velux igazgatója. Amikor bementünk a kastély kiállítás megtekintésére, akkor jelent meg éppen az egyik könyvem, megajándékoztam őket, nagyon örültek. Utána mondja, hogy jaj, ők is úgy szeretnének valahogy, ahol bemutatkozni valami műemléki szempontból. Jaj, hát ettől szebb és jobb dolog, szentebb nem lenne, mint a kastélykápolna. Hol van itt kápolna? Gyorsan felszaladtam az irodámba a kulcsokért, és megmutattam, hát akkor kezdtünk ott picikét építeni. Erre mondja, hogy na majd fogok én segíteni a nálunk lévő alapítvánnyal. Hát amikor elmentek, én vártam hetekig, hónapok, egy sor írás nem érkezett. Egyszer csak kapok egy levelet, amiben azt írja, hogy kedves kollégina, napokon belül megkapja azt a könyvet, amit én írtam a koppenhágai királyi kastélyról. Olvassa olyan élvezetten, mint hogy én olvasom a maga könyvét, Eszterházát. Hát én magamban már úgy háborogtam, hogy na én nem ezt várom tőled. Hát levélet követett, hogy megköszönjem. Arra a levélre jött válasz, beszéltem a társasággal, el fogunk menni rövidesen egy bizottsággal, és megnézzük, mit kell ott csinálni. Kialakult köztünk egy szerződés, aminek értelmében 2.100.000 dán koronát kaptam, hát ebből állítottam helyre a kápolnát. Már pár évvel ezelőtt fel is szenteltük, sikerült vásárolnom egy nagyon jó orgonát, már szent mise is volt több alkalommal, keresztelő is volt, esküvő is volt.
Ez is egy különös pillanata és órája a történelemnek, hogy újra az embereknek kitárható a kápolna kapuja.
A lelkemet öntött át az öröm, hogy ezt is megértem. Én úgy érzem, nekem ez kötelességem volt. Nem kértek rá, hogy ezt csinálja, ellenkezőleg meglepett másokat, meglepte a családot, akik a felszentelésen szintén számosan együtt voltak itt.
Átérezte akkor, hogy nem csak azzal a több mint fél évszázaddal, amit itt töltött és itt tevékenykedett a kastélyban, próbálta újra bemelegíteni a falait. Ezzel, hogy újra kitárható a kapuja a kápolnának, és megszólal benne az orgona, ez mindenképpen a történelembe írja Bak Jolán nevét, itt az Eszterházi kastélyban mindenképpen. Átérezhető ez hétköznapokban?
Én azt hiszem, hogy ezt csak én értem. De nagyon boldog vagyok, amikor erre gondolok, és vissza azokra az évekre, amikor itt nagyon sokat küzdöttem, de ha bemegyek a kápolnába, akkor olyan ima száll meg, hálaadó ima, hogy Istenem, ezt is hagytad megérni. Valahogy úgy érzem lelkileg, mintha egy koronát raktak volna a fejemre, aminek ott volt a helye, és ez nagy örömmel tölt el, hogy meg tudtam csinálni.
Barátságos bölcsességek. Bak Jolánnal, a Fertődi Eszterházi kastély igazgatójával Erdélyi Liliada beszélgetett, szerkesztette Lánci Ágnes. Az ismeretterjesztő műsor 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Nyár 26.